Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kissé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, Németország szakértő. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadtam a meghívást.
Jó napot kívánok.
Németországban a koalíció felmondásával fenyeget az egyik kormánypárt. Mi mozgatja ezt a konfliktust abban a pártrendszerben, ami számunkra szokatlan?
Talán, hogy kontextusba helyezzük a eseményeket, azzal kezdeném, hogy a elmúlt 3-4 évben tanulni lehettünk abba, hogy számos európai kormány a menekültválság miatt megbukott, és Angela Merkel német kancellárt úgy ünnepeltük, mint aki a nagy túlélő, és a német politikai rendszer egészen a II. Világháború óta rendkívüli stabilitásával tűnt ki. Most azt lehet mondani nagyon általánosan, hogy a menekültválság elérte a német politikai rendszert is. Németországban jelenleg egy kormányválság van, sőt azt is lehet mondani, hogy ha ez megoldást nem kap, akkor egy államválság is lehet, ami azt jelenti, az állam működésének zavarai is előállhatnak, ami a német háború utáni történelemben példátlan helyzet. Hát az előzményekről nagyon röviden, 2015. szeptember 15-e, amikor Angela Merkel egy olyan döntést hozott, hogy megnyitja a határokat, itt elsősorban az volt a fő indoka, hogy humanitárius katasztrófa fenyeget, és itt a fókuszba a magyarországi menekült helyzet volt. Lényeg az, hogy egy olyan folyamat vettek kezdetét 2015. szeptember 15-i döntésével, hogy ellenőrizetlenül a migránsok tömegét engedték be Németországba. Az ellenőrizetlenül azt is jelenti, hogy sem az Európai Unió szabályai, törvényei, tehát a Dublin szabályt, a Schengen szabályt és a német alaptörvénnyel összefüggő törvényeket is felfüggesztették. Na most a humanitárius katasztrófa elmúlt közvetlenül, de ez az állapot, ez nem szűnt meg.
Azt mondta Angela Merkel, hogy elbírunk vele.
Igen.
Híressé vált mondata.
Igen, de a lényeg az, hogy ez az állapot, ami lényegében megosztotta mind a német társadalmat, mind pedig Európába egy megosztottsághoz vezetett. Tehát azt kell mondani, hogy ez az alapszempont. Na most, ami most van, az lényegében azt jelenti egyrésztről, hogy a két német párt, ami úgynevezett frakció közösségben élt, egyik a Bajor CSU, ez a párt csak Bajorországba indul, a CDU pedig Bajorország kivételével egy országos párt. 1949 óta ez a két párt frakcióközösségben van, tehát közös frakciót alakítanak, és azt kell mondani, hogy mind a német Európa politikában, mind a belpolitikában egy nagyon fontos biztonsági, stabilitási ellen volt a CDU és a CSU-nak a együttműködése. Na most a menekült politikában, leegyszerűsítjük a helyzetet, két különböző megközelítés van, ami gyakorlatilag egy párton belül, egy koalíció, egy párton belül és egy frakció közösségen belül van. Úgy is mondhatnám, hogy ami Európa két része között jól megkülönböztethető. Tehát az a megközelítés, hogy a menekült kérdésre egy olyan megoldást kell találni, ami gyakorlatilag az Európai Unió hatáskörébe vonja a menekült problémát, tehát egy európai megoldás érdekébe tehetőnek, és az a megközelítés, hogy ez egy nemzeti kérdés, nemzeti keretekbe kell hagyni, tehát tulajdonképpen egy föderatív európai versus ezzel szemben álló nemzeti szuverenista álláspontoknak a ütközéséről van szó. Ez Európa két része között, lásd, visegrádi országok és Európának a magországainak a álláspontjainak a szembenállásában is megvan, de most a német koalíción belül, sőt, egy frakció közösségen belül jelentkezik ez a probléma.
Angela Merkel mondja, hogy valamiféle európai megoldás kell, a CSU meg azt mondja, hogy nemzeti megoldás kell, ha kell, akkor én itt helyben saját hatáskörben lépek?
A helyzet ennél bonyolultabb. A merkeli döntést követően, hogy felfüggesztette a német törvényeket és az európai törvényeket, európai szabályokat, egy olyan állapot vált állandóvá, ami egy folyamatos jogsértés jelent, olyannyira, hogy 2016-ban a bajor kormány, pontosabban Seehofer, az akkori bajor miniszterelnök és a bajor CSU-nak a vezetője két volt alkotmánybírót megkért, hogy nézze meg jogi szempontból a helyzetet. Ez a két alkotmánybíró, Udodi Fábio is, Jürgen Papié volt, aki a szakértői anyagban, amit a CSU rendelt meg, arra a következtetésre jutottak, hogy lényegében ez a menekült politika, amit Angela Merkel neve fémjelez, egy folyamatos jogsértésen alapul, mint ahogy a bevezetőben mondtam, és tulajdonképpen Seehofer azzal fenyegette Merkelt, hogy a karcerei alkotmány bíróságon fog panaszt tenni Merkellel szembe. Ez önmagában egy ellentmondásos helyzet, egy párt, egy létező koalíció tagja, ugyanakkor azzal fenyegeti a kancellárt, a főnököt a koalícióba, hogy a karcerei alkotmány bíróságon emiatt, hogy itt alkotmánysértésről, tehát olyan intézkedésekről van szó, ami sem az európai joggal, sem a német alaptörvénnyel, alkotmánnyal nem egyezhető össze, egy panasszal ér. Ez inkább fenyegetés volt, és amikor a választások közeledtek, a CSU besorolt a CDU mögé, a CDU-CSU egységet mutatott, és a választáson mindkét párt nagy veszteséget szenvedett, de gyakorlatilag egy nagy koalíció létrejött, illetve folytatódott a nagy koalíciónak a munkája.
Kis koalíció, mert hogy akkora veszteséget szenvedtek, hogy éppen hát, hogy csak...
Azt kell mondani, a legkisebb nagy koalíció, ha szabad ilyen paradoxan fogalmazom, a háború utáni Németország történetébe. Na most közben az történt, hogy ennek a merkeli politika következtében kialakult egy szélső jobboldali párt, vagy pontosabban egy populista jobboldali párt, ez az Alternatíva Németország, ami felemelkedését lényegében a menekült politikának, pontosabban a merkeli menekült politikának köszönheti. Ez a párt ennek az évnek áprilisában beadott az alkotmánybíróságra egy panaszt, tehát Seehofer csak fenyegetett vele, de az Alternatíva Németországnak egy ilyen panasszal élt, nevezetesen azzal, hogy Merkel az említett 2015. szeptember 15-i döntésével gyakorlatilag megkerülte a német parlamentet. Tehát az, ami a német alkotmányban benne van, hogy a Bundestagnak, a német parlamentnek van egy közreműködési joga a nagy döntésekbe, ezt elmulasztotta, következésképp alkotmánysértést követett el. Időközben a választásokon ez az Alternatíva Németországnak a harmadik legerősebb pártá vált, a legerősebb ellenzéki pártá vált, és idén, október 14-én Bajorországban tartományi választások lesznek. A CSU ebben a bajor tartományban lényegében 1966 és 2008 között abszolút többséggel rendelkezett, tehát 50 és 60 százalék között volt, és a mostani jelzések szerint ezt követően 50% alá csúszott. Tehát rendkívüli fontos kérdés a CSU számára az, hogy az abszolút többségét visszanyerje.
Magyarán a sarkára ami... kell állnia ahhoz, hogy igen, ne veszítsen Bajorországban. Az egyedüli részben az országnak, ahol indul.
Igen. Na most a CSU számára egy rendkívül nehéz helyzet alakult ki, hiszen ő csak fenyegetőzött azzal, hogy a jogsértést az alkotmánybírók elé viszik, míg ez az Alternatíva Németország, ami egy harmadik legerősebb pártá emelkedett föl, ezt az alkotmánybíróság elé vitte. Na most a helyzet az, hogy a két párt között egyfajta konkurencia van, hiszen bajor tartományban októberben választások lesznek. Na most a történetnek a teljes megértéséhez azt kell mondani, hogy időközben az új kormányba Horst Seehofer, a volt bajor miniszterelnök és a CSU-nak a vezetője belügyminiszter lett.
Ő fenyegetett korábban azzal, igen, hogy alkotmánybíróság elé viszi.
Belügyminiszter lett, és ebben a helyzetben összeállított egy 63 pontból álló úgynevezett masterplant, mestertervet, amiben a német menedékpolitikának a radikális reformjáról, átalakításáról van szó, és ezt be akartam mutatni a sajtónak. Amikor ezt be akartam mutatni, volt egy kérdés, amiben Merkel nem értett egyet, és Merkelnek joga van, mint kancellárnak, a kormányvezetőinek, hogy leállította ezt a sajtó értekezetet, tehát erre nem kerül sor, és ez az egy pont az, ami gyakorlatilag a vitát a koalíción belül megtestesíti. A vita kérdése a következő. Mi történjen azokkal a menekültekkel, amit egy másik uniós országba, tehát nem Németországba, már regisztráltak, a regisztráció azt jelenti, hogy új lenyomatot vettek tőle, és van egy közös adatbázis az Európai Unióba, a Eurodac, ahol ezeket a új lenyomatokat is elhelyezték. Na most a Seehofer azt hangsúlyozta, hogy vissza kell térni a 2015 előtti, tehát az ellenőrizetlen és tömeges határnyitás előtti helyzetbe, amikor a német és az európai törvények érvényesültek. Tehát ő azt hangsúlyozza, és itt neki gyakorlatilag a CSU-nak a hitelének a helyreállításáról van szó, hisz ő fenyegette a kormányt azzal, hogy ezt a alkotmány bíróságra viszi. Most ahhoz ragaszkodik mind belügyminiszter, hogy gyakorlatilag már a határnál vissza lehet utasítani azokat a menekülteket, amik egy másik uniós országban már regisztráltak. Ezzel szemben Merkel azt hangsúlyozza, hogy erre a kérdésre nem nemzeti megoldást kell találni, tehát a bajor, a német belügyminiszter Seehofer utasítja a szövetségi rendőrséget, hogy a határnál azonnyomba utasítsák vissza ezeket a menekülteket, hanem európai megoldás kell. Most az európai megoldással az a probléma, hogy 2015 óta ez az európai megoldás nem jön létre. Merkel álláspontja az, hogy kétoldalú megállapodásokkal, az érintett országokkal visszafogadási megállapodásokat kell kötni. Tehát ha valaki Olaszországból jött, és ott már regisztrálták, akkor Olaszország köteles visszafogadni, és a eredeti szabályok szerint, ahol regisztrálták, ott kell a menedékkérési eljárás lefolytatni. Na most ez a két álláspont van, ahol egy föderatista, összeurópai megoldási kísérlet van, a másik ott pedig egy nemzeti, szuverenista kísérlet van. Ez gyakorlatilag a két megközelítés a visegrádi országok és az Európai Unió magországai közötti ellentétben is megtestesül.
Mi az érdeke Seehofernek? Bennmaradni a koalícióban, vagy azt mondani, hogy én inkább meg akarom nyerni itthon a választást, hiszen én csak azt teszem, amit egy belügyminiszternek egyébként kötelessége tenni, megvédeni az országot.
Hát ez a nagy kérdés. Az egyik lehetséges válasz erre az, hogy a CSU arra törekszik, hogy ebben a helyzetben helyreállítsa a hitelességét. Tehát ezzel a 63 pontos tervvel lényegében a jogállamon esett károkat akarja korlátozni, tehát hogy bizonyos törvényeket, szabályokat nem tartottak be, európaiakat és németeket egyaránt, és a menedékpolitikának a reformjával, radikális reformjával lényegében helyreigazítsa a merkeli menekültpolitikát, ebből gyakorlatilag a párt megerősödve kerüljön ki, és az őszi választásakor ebből profitálni is legyen képes. Na most persze hozzá kell tenni, hogy ebben a vitában, ami rendkívül módon elmérgesedett, a CSU vezetői és vezető politikusai olyan kijelentéseket tesznek, hogy nem csak a menedékpolitikáról van szó, itt nem csak a migrációs kérdésekről van szó, hanem a merkeli politika tartalmáról és stílusáról is. Ennek következtében a jelenlegi helyzetnek van olyan értelmezése is, hogy gyakorlatilag itt Merkel megbuktatásáról van szó, tehát egyrészről a CSU hitelének megerősítéséről, a választások perspektívával, másrészt pedig egy kancellár cserével az unió pártoknak a helyzetét megerősíteni, úgyhogy a CSU ebből egy erőteljesebb alkupozícióval kerül ki.
De olyan hangok is vannak, hogy akkor mi is megalakítjuk helyi pártszervezeteinket a ti földeteken Bajorországban, és onnan kezdve nem testvérpártok vagyunk, hanem vetétársak. Ez előfordulhat ebben a rendszerben?
Na most ez egy nagyon jó kérdés, mert itt érünk el arra a pontra, hogy ez a kormányválság, ami jelenleg van, a német pártpolitikai rendszernek az átalakulásához vezethet. Legalábbis ez a lehetőség benne van. Ugyanis 1976-ban már volt egy kísérlet arra, akkor Franz Josef Strauss volt a német CSU-nak a vezetője, és Helmut Kohl volt a kancellár. 1976-ban egy nagyon jó választási eredményt értek el, több mint 48%-ot, de végül is a szociáldemokraták és a zöldek voltak hatalmon, maradtak hatalmon. És ekkor a Strauss azt hangsúlyozta, hogy lényegében a CSU-t országos párttá kell tenni, tehát nem csak egy bajor regionális párt, hanem országosan kell indulni, és A felmérések azt mutatták, hogy országosan 18%-ot érne el. Erre föl a CDU viszont azt hangsúlyozta, hogy akkor mi Bajorországba is indulni fogunk, és már az történt, hogy ingatlanosoknak szóltak, hogy a CDU Münchenben egy székházat megvásároljon. Tehát már történt ilyen kísérlet. Na most a mai helyzet és az akkori helyzet között van egy lényeges különbség. Akkor lényegében mind a CDU, mind a CSU összehasonlítható, hagyományos, konzervatív, keresztény politikai, ideológiai alapokon állt. A mai helyzet ettől eltér, és a mai helyzetnek a drámaisága itt ragadható meg, hiszen a CDU középbal irányába tájékozódott, nyitottá vált a zöldek és a szociáldemokratáknak a programjába, tehát sokan azt is mondják, hogy lényegében már a konzervatív ideológiát el is hagyta Angela Merkel, tehát lényegében itt a két pártnak a közös konzervatív alapértékek iránti elkötelezettsége már nem áll fönt, szembe 1976-tal, és ebből mi következne? Ebből azt következne, hogy a CDU egy baloldali párt egy együttműködésbe betonozhatja be magát, míg a CSU számára, ha országosan indulna, akkor lényegében ő lenne az igazi, hiteles, jobboldali, keresztény alapokon álló párt, és még azzal is lehet számolni, hogy ebben az esetben az alternatíva Németországnak, mint a nagy kihívója az egész politikai rendszernek, azt a szélső jobb sarokba szorítják. Jó lehet a CSU-nak, éppen Franz Josef Strauss volt, aki azt az axiómát megkérdette, hogy a CSU-tól jobbra nem jöhet létre, nem maradhat legitim párt. Tehát ha ez a folyamatot, ezt a gondolatkísérletet elvégezi, egy teljesen új pártpolitikai rendszer alakul ki, hiszen a CDU átmenne a baloldali tartományba, a CSU lenne a meghatározó jobboldali párt, és az alternatíva Németországnak pedig gyakorlatilag a jobboldalra szorulna. Tehát azt kell mondani, itt ebben a területen lényeges változás ment végbe az Angela Merkel vezette politikával, ezért a CSU politikusai Angela Merkelt élesen bírálják, és lényegében itt a menekült kérdésen túl is a merkeli politikával kapcsolatban kemény kritika fogalmazódott meg nap mint nap.
De ki fogja a dominót eldönteni? Ki dönti el, hogy a német belpolitika az előbb felvázolt gondolatkísérlet irányába indul-e el, vagy sem?
Hát nem sem a menekült kérdés az origó, az a sarokpont, ahol a politika fog fordulni, és itt az a kérdés, hogy sikerül egy európai megoldást találni. Na most az európai megoldás nyilvánvalóan nem csak azt jelenti, hogy kétoldalú megállapodásokat, visszafogadási megállapodásokat kötök. Hát az olaszok már most kijelentették azt ezen a hétvégi mini csúcson, informális csúcson, hogy ők sem nem fogadnak vissza menekülteket, sem nem fognak küldeni, ők teljes mértékben Olaszország olasz érdekeket fog képviselni. Tehát ez a dolog nem tűnik működőképesnek. Ez a mostani vasárnapi informális csúcs, és ne felejtjük meg, hogy az igazi csúcs az 29-én, 28-án lesz, amikor a menedékpolitikai csomagnak a elkészítéséről van szó, és számos jel mutat arra, hogy Angela Merkel sem tudja két hét alatt ezt az európai szintű együttműködést tető alá hozni.
Mert ők határidőt is kapott, július 1-ig a CS úton.
És például a menekülkérdésben illetékes uniós biztos Avramopoulos azt hangsúlyozta, hogy ezt a kérdést jó lenne gyakorlatilag karácsonyig az év végéig elnapolni és lassan fölépíteni. A magyar miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy meg kellene várni a jövő évi európai parlamenti választásokat. De lényeg az a német belpolitikára tekintve, hogy két hét alatt egy európai, összeurópai megoldást, ami meggyőző, ami alkalmazható, ami gyakorlatilag konszenzusra, de legalábbis a tagállamok többségének a támogatására talál, nem lehet elérni. Ezzel gyakorlatilag azt a pozíciót nem tudja elérni, amit Seehoferrel szembe szükséges lenne. De ugyanakkor a Seehoferi álláspontnak is vannak gyengéi, hiszen Seehofer azt mondta, hogy már a határnál visszautasíthatom azokat a menekülteket, amelyeket más országokban már regisztráltak. Erre azt mondja például a cseh miniszterelnök Andrej Babiš, hogy gyakorlatilag amennyiben ez történik, akkor ő is lezárja a határokat megfelelő biztonsági erőkkel, és nem fogadja, nem veszi át ezeket a menekülteket. Tehát az Éhoferi elképzelésnek a realizálhatósága is számos kérdést tett föl. Tehát hol ponton van ez a kérdés? És európai kérdés, európai szintű megoldással, avagy nemzeti megoldással ez a két álláspont ütközik össze, és ez a német belpolitikában egy mély válságot okozott. Egy koalíción belül, sőt egy frakció közösségen belül, ennek a frakció közösségnek a felbomlásának igen komoly hatása lenne a német stabilitás, a német belpolitika stabilitás tekintetében, és amikor a bevezetőben azt mondtam, hogy egy államválság is kitörhet, akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag a német stabilitás, az állam stabilitása, működőképessége, a német párpolitikai rendszer is drámaian átalakulhat, destabilizálódhat.
Ami biztosan nincs holtponton, az az idő, mert az hozza a közeledő választást. Kit szorít jobban az idő Németországban?
Hát azt kell mondani, hogy az egész politikai rendszernek a nagy kihívója az alternatíva Németország. Az alternatíva Németország lényegében a létrejöttének a fő oka egy úgynevezett képviseleti rés. Ugyanis a CDU balra toródásával, Merkel vezetésével lényegében nagyon sok CDU választó nem tud azonosulni a CDU-val. Ezt értem ez a bizonyos képviseleti résen, reprezentációs résen, és ezek a választóknak igen jelentős része az alternatíva Németországhoz csatlakozott, ami 12% feletti eredményt ért el, gyakorlatilag 14 tartomány parlamentjében ott van, most Bajorországban majd Hessenben lesz választás, Németországnak 16 tartománya van, és ha gyakorlatilag ebben a két tartományban is sikerül, és az előrejelzések szerint erre minden valószínűség megvan, akkor az egész politikai rendszernek, az egész establishmentnek egy kihívó pártja van, ez pedig az alternatíva Németország, amit paradox módon Angela Merkel menekülpolitikája épített fel, hiszen ez a párt lényegében ebből a napirendből építkezett, és ma is gyakorlatilag innen meríti a legfőbb érveit, bár hozzá kell tenni, hogy időközben olyan programja van, ami a menekülpolitikán is túlmegy.
Bajorországi választások közelette miatt milyen lehetősége marad a CSU-nak?
Hát a CSU-nak itt a kérdése az, hogy vállalja a felelősséget azért, hogy Németország úgy jelenik meg Európában, mint lényegében a legnagyobb, legerősebb uniós ország, hogy gyakorlatilag önmagával van elfoglalva, és tulajdonképpen az SPD ebben a helyzetben nagyon kényelmes helyzetben van, és hiszen a vezető...
Azt mondja, hogy fejezzétek ezt be.
Igen, a vezető szociáldemokrata politikusoknak a megnyilatkozásai mindennél beszédesebbek, hagy idézzek hármat. Az alkancellár, a pénzügyminiszter, aki Olaf Scholz, szociáldemokrata miniszter, ő azt hangsúlyozta, hogy itt van egy koalíciós programunk, van mit megvalósítanunk. Akkor a pártnak a főtitkára, egy Klingbeil nevezetű fiatal ember, ő azt hangsúlyozza, hogy káosz van, fel kell készülnünk arra a lehetőségre is, hogy előrehozott választások lesznek. És végül a pártnak a főtitkárát, a német szociáldemokrácia történetében az első női pártelnök, Andrea Nahles-nek a nyilatkozatát idézem, aki azt mondta, hogy ez a CDU-CSU közötti vitát be kell fejezni, mert ez nagyon rossz fényt vet Németországra, lebénítja Németországot, az egész Európai Unió működését is, tehát előrehaladás, reformok hozatala, és tulajdonképpen Németország és Európa ennek a vitának a túszává vált. Tehát vissza a koalíciós programhoz, és már eddig is az első 100 napon hivatkoznak arra, hogy milyen eredmények születtek. Tehát a családi pótlékot emelték például, a betegbiztosítás paritásos alapon valósul meg, tehát a munkavállaló és a munkaadó, és több egyéb ilyen szociális intézkedés volt. Tehát vissza a koalíciós programhoz.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, Németország szakértő az Aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is megnézhetik.